Jézus, köszönjük, hogy ide jöhettünk most, Uram, és nem csak erre az épületre gondolok, Uram, hogy itt vagyunk együtt, köszönjük ezt az épületet is, de Uram, sokkal inkább, hogy itt lehetünk a lábadnál, hogy ide jöttünk hozzád, Uram, és te tanítani szeretnél minket, Uram, és odaülhetünk a lábadhoz, felnézhetünk rád, belenézhetünk a te szemedbe, Uram, hallgathatjuk a te hangodat, megérinted az életünket. És Uram, azért vagyunk itt. Nem azért jöttünk, hogy lenyűgözzünk, Uram, hogy valamit tegyünk az üdvösségünkért. Köszönöm, hogy ezt nem kell. Azért jöttünk, mert vágyunk rád, és veled szeretnénk lenni. És Uram, azt is látjuk, hogy ha valaki hozzád jön, azt te nem küldöd el. Kérlek, Uram, hogy vonj magadhoz minket közel ma, Uram. Minden egyes szemét, aki itt van ma, akár mennyire van tele a feje más dolgokkal, akár mennyire kemény a szíve, Uram, érints meg mindnyájunkat egyenként. Azt mondja az igét, hogy áldottak azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek, betöltetnek. És Uram, mi teli szívvel, kimosott fejjel, új gondolatokkal szeretnénk innen hazamenni, hogy ne az emberi gondolkodásunk érvényesüljön, hanem az Isten szava legyen a fejünkben, a szívünkben. Uram, mennyire szükségünk van erre? És Uram, amikor Péter ellenállt, hogy Uram, te nem mosd meg engem, te nem moshatod meg a lábamat, akkor azt mondtad neki, hogy ha nem mosom meg a lábad, akkor nincs semmi között hozzám. Majd erre Péter mondta, hogy akkor mosd meg mindenhol. Nincs szükség erre, mondta Jézus, mondtad te. Csak az, hogy a lábadat megmosom, már tiszta vagy az ige által, amit szóltam hozzád. Uram, az az imánk, hogy újra mosd meg a lábunkat, kérlek. De ahogy járunk ebben a világban, a világ hat ránk, Uram. De Uram, azt mondja a Róma 12:1, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy ne a világhoz igazodjatok, hanem megértsétek, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten gondolata, mi az, ami neki tetsző, ami szent és tökéletes. És Uram, itt vagyunk most, kérlek, hogy ezt végezd el bennünk. Uram, vágyunk újra egy érintésre, egy újra, hogy a te szavad felfrissítsen, Uram. Megfedjen, ha kell, bátorítson, hogy erőt adjon ahhoz az úthoz, amin elindítottál, Uram. Köszönjük Isten, hogy meg is cselekszed ezt, Jézus. És hogy hűséges a mi Urunk. Elvezet minket füves legelőkre és csendes folyókhoz. Uram, pihentes meg itt a jelenlétedben minket, és áld meg ezt az időt, Uram. És dicsőítsd meg a te nevedet. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Galata 5. Ugye ennek a levélnek a témája a kegyelem. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Ez a kegyelem definíciója. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Megérdemelni nem lehet, csak elfogadni. Istennek én nem tudok tetszeni, csak hitáltal kegyelemből. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Isten gazdagsága az életemben, amiatt, amit Jézus tett, értem, és nem amit én teszek, érte. Erről szól a Galata levél. Ahogy haladunk, ma elkezdünk egy újabb részt a Galatában, nem csak egy újabb fejezetet. Ugye három nagyobb téma az, ami megjelenik a Galata levélben. Az első két fejezet képviselte az elsőt. Pál személyesen leírja, hogy hogyan tapasztalta meg Isten kegyelmét. Elmondja, hogy hogyan tért meg, és hogyan működik a kegyelem az ő szolgálatában. A második rész, a harmadik és negyedik fejezet, ott arról láttunk tanítás Páltól, hogy mi az igei alapja a kegyelemnek. Beszéltünk Ábrahámról, beszéltünk a szövetségekről, és ma elkezdjük a harmadik részt, az utolsó részt a Galatákban, ez az ötödik és hatodik fejezet, és Pál elkezdi mondani, hogy gyakorlatban hogyan éljük meg a kegyelmet. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Ugye milyen jó, hogy ezt is elmondja. Nem egy ilyen elméleti tanítást kapunk, hanem a gyakorlatot, amit hazavihetünk és alkalmazhatunk. És így kezdi ezt a fejezetet. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ez a Galata levél mottója, ez a legfontosabb üzenete. Hogy álljatok meg szilárdan abban a szabadságban, amire Krisztus megváltott titeket, és ne legyetek újra szolgákká, ne menjetek vissza onnan, ahonnan jöttetek. Ugye, beszéltünk már erről, hogy mi ez a szolgaság igája. Mi ez a szolgaság? Az Apcsel 15-ben van egy apostoli gyűlésnek nevezett esemény, ahol ott volt Pál is. Amikor összejöttek az apostolok, és elkezdtek elég keményen vitázni arról, hogy hát kell-e még a törvény ahhoz, hogy valaki üdvösséget szerezzen. Voltak zsidó hátterű hívők, és Pál hozta azokat a híreket, hogy hogyan tértek meg a pogányok. A judaisták ott mondták keményen, hogy nem elég Jézusban hinni, meg kell tartani a törvényt. És akkor fölállt Péter, Akcsel 15, és azt mondja ott az ige, leírja az ő szavait, hogy atyám fiai, miért teszünk egy olyan igát ezeknek az embereknek a nyakába, amit sem mi, sem a mi atyáink nem tudtak elhordozni? Miért várjuk a pogányoktól, hogy megtartsák a törvényt, amikor ezt mi se tudtuk megcsinálni, sem az atyáink? És ő nevezi Péter ezt egy igának, egy elhordozhatatlan igának. A Galata levél keresztényeknek szól. Nekünk szól. Hogy ne legyünk a törvény rabságában. Hogy ne legyünk szolgák újra a törvény alatt. Mert ezt senki nem tudja megtartani. És ezt sok oldalról megnéztük. Akkor is, és ma is voltak hamis tanítások. Voltak tévtanítások. Szekták. De honnan lehet megismerni egyet ma is? Ugyanúgy, mint akkor. Kérdezd meg tőlük, hogy hogyan térhet meg valaki? Mi az üdvösség útja? Hogyan üdvözülhet valaki? Tedd fel ezt a kérdést nekik, és kíváncsian várt, hogy mit mondanak. Ha azt mondják, hogy higgy Jézus Krisztusban, és folytatják utána, mondanak valamit, hozzátesznek valamit, és nem az, hogy higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, hanem valami mást, akkor az egy tévtanítás. Jézustól ezt kérdezték, hogy milyen dolgokat cselekedjünk, hogy üdvözüljünk. Készültek a tollal, sok lesz a lista, le kell írni, és Jézus azt mondta, hogy egy dolog, egyetlen egy dolog. Higgyél abban, akit ő elküldött, Jézus Krisztusban, az ő fiában, és üdvözülsz. De ezek az egyéb hamis tanítások azt mondják, hogy higgyél Jézus Krisztusban, és árulj magazinokat. Járjál házról házra, kopogtass, és add el a magazinokat. Vedd föl a szent alsó neműt. És merítkezzél be. És szóljál nyelveken. És még valami, és hozzátesznek ahhoz, ami már elegendő lenne. És ezzel tudjátok, mit mondanak? Egy nagyon istenkáromló dolgot mondanak. Azt mondják, hogy amit Krisztus tett értünk a kereszten, az nem volt elég. Ennek ez az üzenete. Hogyan mondhatja ez bárki? Hogy az, amit Krisztus elhordozott értem, ahogy fölvitte a keresztet a Golgotára, ahogy ott felfeszítették Krisztust, ahogy az ő vére folyt értem, azt mondják erre, hogy ez nem elég. Az Isten fia, a bárány, aki méltó a dicséretre, ő adta az életét értünk. Vigyázz, tesóm, hogy ne menj vissza a szolgaságba, ahonnan Krisztus megszabadított. Ne érjünk hozzá semmit az evangéliumhoz. Én tudom, hogy nem vagytok itt a Golgotában arra kísért, vagy magazinokat áruljatok. Nincs is igazán, nem a jó hírrel ugye elmész a jó hírek magazinna, nem kényszerít erre senki. Vagy hogy szent alsó neműt sem árulunk, tehát ilyesmik. De még mi is gondolkodhatunk úgy, hogy hozzáérünk valamit így az evangéliumhoz. Higgyél Jézus Krisztusban, és merítkezzél be. A bemerítkezés az egy jó dolog. Krisztus parancsolta, ha megteszed, az egy áldás az életedre, hiszen engedelmeskedsz. Sőt, azt gondolom, hogy egy lelkileg egy megerősödést hoz. Mert azt fejezi ki, ugye, hogy én elszakadtam a világtól, én Istennek akarok élni. De kell az üdvösséghez ez? Kell az üdvösséghez ez? Ha kellene, gondoljátok végig, milyen nagy bajba lett volna az a tolvaj ott Krisztus mellett a kereszten? Emlékeztek, Jézushoz szólt, hogy Uram, amikor eljössz a te országodba, emlékezzen meg rólam. És mit mondott neki Jézus, hogy hát ne haragudj, olyan jó a te szíved, bárcsak üdvözülhetnél, de hát be kéne merítkezned előbb. Ő nem tudott tenni semmit. Oda volt feszítve egy keresztre. Nem tudott eladni magazinokat, nem tudott bemerítkezni, nem tudott elmenni, hogy bibliaiskolába járjon. Semmit nem tudott csinálni, csak hinni. És Krisztus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Higgy Jézus Krisztusban, és mi jöhet ez után? Vegyél úrvacsorát. Az egy jó dolog, remélem vettél ma úrvacsorát, mert kár lenne kihagyni ezt a közösséget az Úrral. De vajon nincs üdvössége annak, aki ezt nem teszi? vagy nem konfirmál, vagy nem első áldozó, vagy mit tudom én. Én azon gondolkodtam, amikor én az evangélikusokhoz jártam, én még nem voltam akkor hívő. Nagyon utólag látva nagyon áldott hely volt, de én akkor nem ismertem meg Jézust. Hogy azok a társaim, akikkel én konfirmáltam ott, hittanra jártam és konfirmáltam, ahogy túl lettek ezen, nem jártak gyülekezetben, nem mentek többet. Mint hogyha csak teljesítették volna ezt a szintet, hogy hát ez most már biztos kell az üdvösséghez, most már tuti rendben vagyok, és utána élték a maguk életét, pedig mennyire más Isten terve. Elég hinni Jézus Krisztusban, de ha valaki ezt hozzátesz, akkor mindenféle tévtanításokra, mindenféle kicsavart gondolkodásra jut. És rabságba fogja találni magát. A kereszt az elég. És ehhez nincs semmi, amit hozzátehetnénk. Nem is lehet. A kereszt az elég. Ha a kegyelem úgy működik, hogyha valamit hozzá szeretnél tenni, hogy jó, én tudom, hogy kegyelemben van üdvösségem, de azért kicsit megtoldom valamivel, onnantól kezdve már nem működik. A kegyelemhez nem lehet így hozzátoldani. Hiszen az a definíció, hogy meg nem érdemelt jó indulat. Azt mondja az Efézusi levél is, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségtek hitáltal. Ajándék ez Istentől. Volt már olyan eset nálatok otthon, amikor karácsonykor kaptál egy ajándékot? Hó, micsoda ajándék! Hadd fizessek érte! Mennyit? Mennyit kell adnom? Biztos drága volt. Na milyen bántó lenne annak, akitől ezt az ajándékot kaptad? Hát még Istennek, amikor neked ajándékozza ingyen az üdvösséget, és mi azt mondjuk, hogy egy kis aprót hadd adjak érte. Egy kis jó cselekedetet. Isten meg nem érdemelt jó indulata. És ezért mondja Pál, hogy álljatok erősen abban a szabadságban, amire megváltottatok. Nekem óriási örömet jelentene ezt látni. De nem miatt csinált. Isten miatt. Hogy abban a szabadságban álltok, amire Krisztus megváltott. És így folytatja, második vers. Íme én Pál, mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. Azért ez kemény. Ha valaki körülmetélkedik, ha valaki visszamegy a törvényeskedésbe, ha valaki azt gondolja, hogy hozzá akar tenni valamit a kereszthez, Krisztus semmit sem használ neki. Ez azt jelenti, hogy akkor valóban nem is ismered őt, és nem leszel része az ő országának. Ez kemény, gondoljátok végig. Mi van a mormonokkal? Mi van a Jehova tanúival? Mi van a hetednapi adventistákkal? Jó emberek. És bizonyos formában még hisznek is Jézusban. De ők azt gondolják, hogy Krisztus meghalt értünk, de ez nem elég, valamit még tegyünk hozzá. És Pál azt mondja ezen emberekre, hogy Krisztus semmit nem használ nekik. Elveszett emberek. Aki hozzáad valamit a kereszt váltságához, hogy üdvösséget szerezzen, nincs neki. Ez ennyire lényeges kérdés a mennynek. Istennek ez ennyire lényeges. Jaj, Tamásos, mi baj van azzal, hogy egy kicsit úgy megtoldom? Hát úgy, nem. A kereszt győzelme elég. Ebben van az üdvösségünk. A mormonok nagyon buzgók. Lenyűgözően buzgók. Jehova tanúi egyfolytában mennek és csinálják. Nem semmi, de elveszettek. Amit hirdetnek az életükkel, amit hirdetnek a hitvallásukkal, hogy hinni Jézus Krisztusban nem elég. Így folytatja Pál, 3. vers. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, és a kegyelemből pedig kiestek. Aki ebbe az útba belekezd, hogy próbálja megérdemelni Isten jó indulatát, annak végig kell menni ezen az úton, ezt mondja Pál. Ha ezen elindultál, akkor ne válogass, akkor tartsd meg az egészet. Ez fekete vagy fehér, nem? Nagyon tiszta, hogyha valaki így akarja Istent lenyűgözni, akkor nosza rajta. mint hogyha beszélnénk egy hetednapi adventista testvérrel, aki azt mondja, hogy szombaton kell az Istent imádni, és hogyha valaki vasárnap teszi, akkor az ördög jelét, a fenevad jelét veszi magára, és elkárhozik. Mi az ő szemükben elkárhozunk. Akkor én inkább azt mondanám neki vita helyett, hogy jó, de akkor a páskát is megtartod? Akkor körülmetélkedtél? Akkor engesztelés napja? Akkor mi van az összes többivel? Nem válogathatsz, ha ez az utad, akkor járd végig. És azt mondja Pál, hogyha valaki a törvény alá helyezi magát újra, az a kegyelemből kiesik, és Krisztustól elszakad. Így folytatja tovább. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Krisztusban ezek a dolgok nem számítanak. Körülmetélkedtél, miatt megtértél? Nem számít. Nem metélkedtél körül? Nem számít. Szombaton imádod Istent? Nem számít. Vasárnap? Nem számít. Ne csak akkor, de eszel húst? Nagyszerű. Nem eszel húst? Rajta. Nem számítanak ezek a dolgok Krisztusban. Azt mondja, hogy mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. A szeretet által munkálkodó hit. Azt gondolnánk, hogyha valaki kegyelem alatt van, az lesz a lusta keresztény. Ugye nem csinál semmit, csak élvezi Isten kegyelmét. Hát nem gondolom, hogy ez így van. Mert Isten terve, hogy bennünk egy szeretet legyen, ami munkálkodik. Nem dolgozunk az üdvösségünkért, hanem az a szeretet, ami bennünk van, elkezd munkálkodni. A hit munkálkodik, a hit cselekszik. Nem cselekszem, és ezért üdvösségem van, hanem üdvösségem van, és ezért cselekszem. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, mert akiben ott van ez az üdvözítő hit, annak a hite cselekszik. Abban a szeretet elkezd dolgozni. Miért cselekszik a hit? Azért, nem azért, mert kell, azért, mert kell csinálni valamit, hanem azért, mert lehet, szabad. Voltál már szerelmes, vagy szerelmes vagy most? Ha valaki egy másik személybe szerelmes, az nem a kellek országában él. Ha, már megint kell valamit ért csinálnom. Hanem állandóan az jár a fejében, hogy mit tehetne. Amikor Sárival jegyesek voltunk, akkor mindig kinéztem, hogy mi az utolsó vonat, amivel még haza tudok menni Vácról. Megvártam az utolsó pillanatot, hogy minden percet együtt tölthessünk. És utána aktatáskával, bőrkabátban szaladtam le a vasútállomásra, az én voltam mindig Vác látványossága, hogy elérjem. Elértem a vonatot, hazaértem éjfél tájt, és akkor kezdtem el a lakásunkat felújítani. Minden este véstem, takarítottam, éjjelente vittem le a sittet az utcára, és hát nem sokat aludtam. De nem azon gondolkodtam, hogy na végre otthon vagyok, és pihenhetek, hanem hogy készítettem azt az otthont, ahol együtt leszünk, és ez a szeretet munkálkodott bennem. Nem az, hogy ha már megint kell, hát ez elképesztő. Hanem micsoda öröm ez nekem, hogy ezen dolgozhatom. Ugyanilyen a kegyelem. Amikor szereted Jézus, szereted az Urat, akkor nem a kellek országában élsz, hanem abban, hogy Uram, én köszönöm, hogy tehetek valamit. Hogy válaszolhatok arra a szeretetre, amit kapok tőled. Hogy imádkozhatom, hogy olvasomhatom az igédet, hogy adhatok tizedet, hogy dicsőítésni felemelhetem a kezemet. Nem a kellek miatt. Nem kell. Én ezt akarom. Én erre szabad vagyok. A szeretet által munkálkodó hit. Ez írja le a te kereszténységedet? És nem kell erre válaszolni nekem, de gondolkodj el rajta, hogy ez jellemzi a te kereszténységedet. Vagy inkább a törvény. Legyél őszinte. És engedd, hogy Isten felülírjon dolgokat. Hogy ne rabságban élj, hanem szabadságban. És így folytatja Pál a 7. versben. Eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek. Eddig annyira jól futottatok, galatabeliek. De ki az, aki megakadályozott titeket? Szó szerint azt jelenti, hogy ugye egy futó fut, és valaki bevágott eléjük, és elgáncsolt titeket. Ki gáncsolt el titeket, hogy hasra estetek? Láttátok az olimpián ezt az eseményt? Volt egy ilyen futás, azt hiszem maratoni futás volt, nem is stadionban, amikor elbotlott egy futó. Valaki annyira közel vágott be elé, hogy elbotlott, elesett, és elterült az aszfalton. És az ő csapattársai, kenyai futó volt, lelassítottak, megvárták, amíg föl kell. És utána futottak tovább, és ez a hölgy nyerte meg a futást. A többiek bevárták. És azt mondja Pál, hogy ki az, aki titeket így a futásotokban elgáncsolt? Ki miatt estetek így arcra? És itt jön egy kulcsigevers, a 8-as. Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív titeket. Ez egy kulcsigevers. Ezt mondhatod annak, aki bekopog az ajtódon, hogy eladjon neked magazinokat, hogy egy pillanat, amit te mondasz nekem, az nem attól van, aki hív minket. Nem Jézustól van. Most tedd félre a magazinodat, tedd félre a mormon könyvét, tedd félre a szent könyveket, és nézzük meg a Bibliát. Hol mondja Jézus, hogy ezt kéne csinálnunk? Hol mondja az ige ezt? Ő hív minket erre? Milyen áldás nekünk az, gondoljátok végig, hogy az igét olvashatjuk csak. Hogy azt mondhatom nektek, hogy olvasd a Bibliát, és mindent érteni fogsz, amire szükséged van a keresztény járásod során. Nem kell különleges golgotás irodalom. A szent könyvek. Hátul van néhány, nyugodtan olvasd őket. De nem kell. Azt mondhatom neked, hogy olvasd az igét. Ha az igét olvasod, alkalmazod, akkor erős alapon fogsz állni. Ha az ige ott van benned, akkor nem fogsz félre sodródni mindenféle elképesztő, extrém tanításra, hogy ez kell, meg az kell, meg az Isten igéje megmos újra és szabaddá tesz. Emlékeztek, mondtam ezt a hármas mércét, ami megszűrheti még az igében is, hogy vajon most ez törvény, vagy ez kell, vagy nem. Mi az a hármas mérce? Vajon Jézus beszélte róla? Az apostoloktól halljuk-e, látjuk-e az abcselben? És ott vannak-e a levelekben, az új szövetségi levelekben? Ha ez a hármas mérce áll, az Isten az életedre szánja. Ha nem, tedd félre nyugodtan. Van egy olyan igevers a korintusi levélben, amikor azt mondja a Pál, ha csak ezt az igeverset nézed, nagyon félre fogod érteni, hogy vajon ezek az emberek a halottakért keresztelkednek meg. Emlékeztek erre az igeversre? Ez alapján hiszik a mormonok, hogy meg kell keresztelkedniük elhunyt rokonaikért. Beszél erről Jézus? Egyáltalán nem. Látjuk ezt az abcselben? Egyáltalán nem. Pál egy pogány szokás miatt említi ezt, de mégis ebből építettek föl egy doktrinát. Szűrd meg, amit látsz, és ez alapján építsd rá az életedet. Jézus beszélte róla, ott van-e az abcselben, és látjuk-e Pál tanításaiban, elsősorban az övében. Olvasd az igét, és jó alapra kerülsz. De ha valakinek ez a futás, ez nem jó illusztráció, itt egy másik, főzés. Férfiaknak inkább a futás, hölgyeknek inkább a főzés. 9. igevers. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. Nem kell sok belőle. Én szeretek főzni. Egy egész kicsi kovász elég, hogy belekerüljön a tésztába, hogy az egész megkeljen. Amikor benne van, nem is látod. Annyira kevés. De utána látványos változásokat hoz. Elvégzi a munkáját. A Bibliában a kovász az újra-újra visszatér, mint egy szimbólum is. A gonosznak és a bűnnek a képe. És milyen érdekes, hogy Pál itt a törvényeskedésre használja. Elég egy pici belőle, és az egész tészta meg kell tőle, az egész életet megváltoztatja. Ha megnyitod magad egy pici törvénykezésre, akkor az terjedni fog. Az az érdekes, tesók, figyeljetek, hogy a törvénykezés általában jó motivációval indul. Hogy nem azt mondjuk, hogy na, én most ki akarok lépni a kegyelemből, hanem azt mondjuk, hogy egy kicsit szeretném összeszedni magam. Szeretnék látványosan növekedni, és azért alkalmazom ezt a szabályt, ezt a törvényt az életemre. Mert nem akarok bűnben járni, és ez egy jó motiváció. De milyen érdekes, hogyha a törvényeskedésbe sodródom, azt mondja itt Pál, hogy ez a kovász az egész tésztát meg fogja keleszteni. És tragédia lesz a vége. A törvényeskedéssel, figyelj rám, az a helyzet, hogy ha azt mondjuk, hogy igen, még ez kell az üdvösséghez, ez még kell ahhoz, hogy Isten áldásait élvezhessem. Ez két eredményt fog szülni, kétféle eredményt szülhet. Az egyik, hogyha a magam állította szabályokban, törvényekben jól teljesítek, akkor ez felfuvalkodottá tesz. Akkor ez egy ilyen farizeus csinál belőlem, hogy hát nézzétek, hogy milyen frankó vagyok. Láttad, Isten engem megállt, mert én nem csak akárhogy élek, én összeszedtem magam. És lenézem azokat, akik nem, hogy nézd már meg, milyen bénák. Ha végre eljutsz ennek az utcának a végére, és azt mondod, hogy én nem tudom megtartani még ezt sem, akkor meg kárhoztatás alá kerülsz. Ez a másik eredménye ennek. Én nem vagyok jó semmire. Az helyezi az Úr a szívedre, hogy minden reggel 5-kor föl kell kelni és imádkozni. És minden nap kell, különben nem hallgat meg. És hogyha egyszer elalszol, akkor 2 hónapig bírtam, de most Uram, elúszott eddig, amit eddig tettem. Most már nem áldasz meg. És olyan károsztatás lesz rajtad. Melyik a szimpatikus ebből? A farizeus lét, vagy a bukott farizeus lét? Amikor dicsőítünk, ma nem énekeltünk ilyen dalt, de szoktuk énekelni azt a szót, hogy halleluja. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy mit jelent ez a szó. Halleluja. Hallelu az dicséret, ja, az Isten nevének a rövidítése. Dicséret Istennek. Ezt énekeljük. Dicséret neked, Istenem. Azok az emberek, akik a törvényben járnak, nem ezt éneklik. Lehet, hogy a dalban igen, de az életükkel nem. Azt mondják, hogy hallelu, én. Dicséret nekem. Nézd, milyen frankó vagyok. Hallelu, én. Pál figyelmeztet minket, figyelmeztessen téged is, tesóm, hogy ezek a dolgok kicsiben indulnak. Pici dolgokkal indulnak. Kis dolgokkal kezdődik, amikor szabályokat emelünk, de egyre súlyosabb lesz. Mondok nektek egy példát. Tegyük föl, hogy el akarsz utazni Ibizára. Jó ötletnek tűnik, igaz? El akarsz menni nyaralni repülővel, Budapestről indul a járat, Ibizán fog leszállni. Amikor beszállsz a repülőbe, a kapitány beszól a hangos bemondóba, hogy hölgyeim és uraim, üdvözöljöm a fedélzeten, szeretném tájékoztatni önöket, hogy van egy kis gond ma a repülőgéppel, az irányjelzőnk egy kicsit pontatlan, 1 fokot eltér. De ugyan mi ez? Nem nagy ügy. Foglaljanak helyet, élvezik az utazást. Nem tűnik soknak. Az az 1 fok. Nem is lenne gond, ha mondjuk Budapestről Dunakeszire akarnál menni, akkor oda is érnél. De hogyha Ibizára mész, kicsit nagyobb a távolság, és az az 1 fok úgy mindig 1 fok, akkor ez azt eredményez, hogy el fogod véteni Ibizát 18 kilométerrel. Remélem, jó úszó vagy. Nem tűnik soknak. Csak nem érsz oda. Pál azt mondja, hogy el se indulj. Ha ezt mondja a hangos bemondón, én ki akarok szállni, azonnal ki a reptérről. És ezt mondja Pál, hogyha ez a kereszténység, amit kapsz, akkor ki onnan, szállj ki azonnal. A törvényeskedésbe el se indulj, mert egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Minket Krisztus szabadságra váltott meg. Álljatok erősen abban a szabadságban, amire megváltottatok. És ne engedjétek magatok újra a szolgaság igájába fogni. Én nem akarok farizeus lenni, még inkább nem akarok bukott farizeus lenni. Én egy szabad ember akarok lenni, egy bűnös, aki kegyelem által üdvözül. És élvezi azt a szabadságot, amire Krisztus megváltotta. Így folytatja Pál, 10. vers. Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán nem fogtok másképp gondolkodni, de aki megzavart titeket, el fogja venni büntetését, bárki legyen is az. Ez elég kiózanító. Pál azt mondja, hogy Én szerintem ti értitek, amit én mondok, és akik megzavarnak titeket, azok el fogják venni a büntetésüket. Ezért mondja az ige azt, hogy ha valaki tanító akar lenni, Jakab mondja ezt, ne akarjatok sokan tanítók lenni, mert súlyosabb ítéletben lesz részetek, nem mondhatsz csak akármit. Vigyáznom kell, hoppá. Pál azt tanácsolja Timóteusnak, hogy készülj föl, hogy jól hasogasd az Isten igéjét, hogy ne szégyenülj meg. Isten szívét tud átadni, ami ott van az igében. Így folytatja Pál, 11. vers. Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszenék magukat, akik lázítanak titeket. Pált üldözték. Ezek a hamis tanítók üldözték őt, meg is kövezték őt. Káromolták, elmondták mindennek. Rombolták a tekintélyét. És azt mondja Pál, hogy ha én ugyanazt mondom, mint ők, akkor miért üldöznek engem? Ha én valóban azt mondom, mint ők, akkor megszűnne a kereszt botránya. Azt tudod, hogy a kereszt üzenete az egyeseknek botránkozás? Amikor elmondod nekik, egy vallásos embernek, egy törvényeskedő embernek, hogy Krisztus meghalt értem, én hiszek ebben, ennyi elég. Azt mondja, de hogy elég. Nem lehetsz ilyen naív. Ennyi. Szerinted ennyi? A vallásos embernek a kereszt az megbotránkoztató. A kereszt üzenete, a kegyelem. De tudjátok miért? Azért, mert a kereszt, ahogy történt, a Golgota keresztje, az számunkra nem tartogat dicsőséget. Abban nem én vagyok a főszereplő. Abban én nem dicsőülök meg. Viszont a vallásos ember életében ő a főszereplő. Ő akarja a dicsőséget. Ő akar frankó gyerek lenni. A kereszt üzenete, hogy én bajban vagyok, de az Isten fia meghalt értem. Amikor megyünk úrvacsorát venni, ezt nem úgy csináljuk, hogy na, nézzétek, én megyek úrvacsorát venni, hanem Uram, én újra megyek az asztalhoz, mert te az én bűneimért törettél meg. A te véred az én vétkeim miatt folyt. Az én szégyenem elvétetett. Én nem dicsőlök meg. Viszont te igen. Méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget és áldást, tisztességet. Hódolatot, az ősz neve legyen szent örökké. Mindörökké. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, hogy a szabadság, bocsánat, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Szabad vagy, ez az üzenet. De Pál mond valami mást mellé most, nehogy ez a szabadság ürügy legyen arra, hogy a testnek éljünk. Ó, hát hogyha kegyelem van, sokan ezt gondolják, hogy ha kegyelem van, hát akkor mindenki azt fog csinálni, amit akar. Pál azt mondja, szabad vagy, de ez a szabadság nehogy ürügy legyen arra, hogy bármit teszel, ami a testedből fakad. A bűn bűzlik ezután is. A bűn rombol ezután is. Tönkreteszi a családodat, a kapcsolataidat, a gyermekeidet, a bizonságtételedet, a szolgálatodat. A bűn rombol. És Pál azt mondja, hogy ez a szabadság nem arra szól, hogy vétkezz. Ezt a római levélben is mondja. Ez a szabadság arról szól, hogy már nem kell vétkeznünk többet. Én egykor a bűn fogja voltam. A világban a harag gyermeke, ahogy a Biblia mondja. És semmi más nem tudtam tenni, mint bűnözni. Diákként azt kerestem, hogy hol van a legsötétebb diszkó. Hova mehetek, ahol kiélhetem a test szenvedélyeit. De azt mondja Pál, hogy most már szabadok vagytok arra, hogy szolgáljatok egymásnak. Mit csináljak most, hogy keresztény vagyok? Szolgáljatok egymásnak szeretetben, írja itt Pál. Eddig fogságba voltál, most viszont szabadon szolgálhatsz másnak. Öntheted magad másokba. Figyeld meg, hogy így megtalálod a helyed Isten országában, amire hívott téged, és nem lesz az a vágy benned, hogy visszamenj onda, ahonnan jöttél. Mert az egész törvény ebben az egyigében telik be. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészétek egymást. A törvény ebben foglalható össze. Most ószövetségi professzorokká váltok. Összefoglalja Pál nekünk a törvényt. Szeresd fel a barátodat, mint önmagad. Ebben áll a törvény. De milyen érdekes, hogy az az ember, aki a törvényeskedésben jár, abban nem az lesz, hogy ó, bárcsak szeretetném a többieket, hanem az kritikus lesz, cinikus lesz, és hibákat fog keresni másban. Ilyen a te szíved? A törvényeskedés az nem szeretetben végződik, és nem szeretett teljes élethez vezet, hanem elkezdesz hibát keresni másban, kritizálni másokat. Azokat a gyengeségeket, amit magadban látsz, kiakadsz, hogyha másban látod. Ez hozza a törvényeskedés. És azt mondja itt Pál, hogy de nem tudjátok, hogyha ti egymást marjátok és faljátok, akkor ti lesztek felemésztve. Az az ember, aki néz mást és forgatja a szemét, hogy el se hiszem, ezt csinálja. Így él. Hadd beszéljek erről az emberről valaki másnak. Te képzeld, mit láttam róla. Egymást marjátok és faljátok. Azt mondja Pál, hogy akkor te leszel a következő az étlapon. Ugyanígy fognak rólad is beszélni. Én amikor elkezdtem szolgálni, elkezdtem tanítani, ekkora mellényem volt, és mindenkit kritikusan néztem, hogy hát, így tanít, el lehet rajta aludni. Most ti aludtok rajta. És azt vettem észre, hogy ahogy én gondolkodtam róluk, ahogy én kritizáltam őket, azt visszakaptam pár évvel később. Ugyanúgy beszéltek az én hátam mögött rólam, ahogyan én beszéltem a hátuk mögött róluk. És Pál mondja, ha ti egymás marjátok és faljátok, mert a törvényben jártok, a törvény szerint gondolkodok, ugyanezt fogjátok kapni ti is. Ha te cínikus vagy mással, kritikus vagy mással, ugyanezt fogod kapni te is. Ha ezt elhinnénk, akkor abba hagynánk azt, hogy egymást kritizáljuk. Akkor nem beszélnénk egymás háta mögött. Mert aki kegyelemben jár, az nem hibát keres a másikban, hanem amit Péter mond, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Jó van, tesó, én látom a hibádat, de én szeretlek ezzel együtt. És tudom, hogy Isten folytatja a munkát benned. Aki kegyelemben jár, ezt alkalmazni tudja magára is, és másra is. Amit most nézünk meg, megnézzük a fejezet végéig, ez egy nagyon fontos rész. Ha addig szundisztál, akkor most ébredj fel, ezt ne hagyd ki, figyelj erre, jó? Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Húzd alá ezt az igeverset, hogyha te szoktál így aláhúzni a Bibliába. Intellektiteket a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Ez egy nagy titok. Most megfejtjük ezt a titkot. Nem mindenáron akart távol tartani magadtól a testiességet. Kellenek ezek a szabályok, a törvények. Ne férjen be a testiesség. Nem azt mondja, nem ez a lényeg, hanem élj a lélek dolgainak. Intellektiteket, testvéreim, hogy a test kívánságát ne teljesítsétek, de mi a kulcs ehhez? Mit mond először, hogy a lélek szerint éljetek? Én úgy nem fogok a testnek élni, ha a léleknek élek. Úgy nem marad hely a testnek bennem, hogyha a lélek van bennem. Engem Isten nem arra hív, hogy hadakozzak a testemmel, hogy mindig a bűnön gondolkozzak, hogy hogy szorítsam ki, hogy hogy álljak ellent, hogy hogyan állítsak falakat, szabályokat, korlátokat, hanem azt mondja egyszerűen, élj a léleknek. Add magad Isten lelkének. Tedd azt, amit ő mond, és nem lesz időd a testtel foglalkozni. Szokták kérdezni a keresztényeket, hogy hát nekem azért nem tetszik ez, mert olyan sokan nem lehet, a nem szabad, a kell. Pontosan mi az, amit szabad keresztényként? És én nem tudom, én nem így szoktam gondolkodni, hogy nem szabad, nem lehet dohányozni, cigizni, vagy bocsánat, diszkóba járni, tévét nézni. De ezeket nem mondja Isten. Ezeket lehet. De ha valaki a lélek dolgaival foglalkozik, akkor nem marad erre ideje. Isten annyi mindent akar az életemben elvégezni. Nem lesz időm ezeken gondolkodni. Nem tudom majd teljesíteni, amit a testem akar. A törvényeskedés mondja azt, hogy bánj el a testeddel. Metélkedjél körül. Hadd fájjon. Legyen véres. Vedd komolyan. És ehelyett azt mondja itt Pál, hogy add magad a léleknek.
Szerintem jobban hangzik.
Pál azt mondja nektek, nekem, minden embernek, minden kereszténynek, hogy van egy sokkal-sokkal jobb út, mint állandóan harcolni, állandóan a testet nyaggatni. élj a léleknek. Amit a lélek mond, tedd meg. Most azt helyezem a szívedre, hogy vedd fel a telefonodat, és hívd fel ezt az embert. Kap fel a telefont, és hívd. Most azt helyezem a szívedre, hogy imádkozz azért az emberért. Azért jutottam az eszedbe. Akkor imádkozz. És figyeld meg, hogy ezek a cselekedetek, ahogy a lélekben jársz, nem fog hagyni helyet a testnek. Így győzöl a test felett. Ez jobban hangzik szerintem. De hát Tamás, kell valami szabály, kell valami korlát, különben mindenki azt csinál, amit akar. Tényleg logikusnak tűnik ez, de Isten országa nem így működik. Nem így működik. Isten a lélekben járásra tanít. Ugye, ha közlekedsz az autóddal, tőlem 2 napja elvették a forgalmit. Nem mentem gyorsan, és nem vezettem itt a sem. Mindegy, ez egy másik sztori. Nem, majd mindegy elmondom. És mindenki kíváncsi. Na jó, elmondom. Nem volt kinn az a kis matrica a szélvédőmön. Hatalmas bűnt követtem el. Elvették a forgalmit tőlem. Regisztrációs matrica. Tegyetek ki egyet, hogyha nincs. De kim vannak ugye a közleket, kim vannak a sebességjelző táblák, hogy ennél többen nem menj be, bajba kerülsz. Azért teszi ki, hogy az emberek betartsák. Különben mindenki menne annyival, amennyivel akar. De ezt a gondolkodást valahogy átvisszük a kereszténységünkbe, hogy kellenek ezek a szabályok. Különben mindenki azt csinál, amit akar, de nem. Amikor a lélek vezet téged, akkor nem a test kívánságát akarod majd betölteni. Akkor nem annyival akarsz menni, amennyivel akarok. Paráználkodok, hiszen szabadság van rá. Irány a bűn, hiszen szabad. Dehogy is, a lélek nem erre fog vezetni téged. Ezért mondja Pál, nézd meg a következő igeversben. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaszkodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. A törvény megmondja, hogy mit csinálj, csak nem tud képessé tenni téged arra, hogy megcsináld. De ha valaki a lélekben jár, Isten elvégzi bennünk a munkát. Alkalmassá tesz. Amikor elkezded élvezni Istent, amikor a Szentlélek vezet téged, akkor be fogod tölteni azt, amire elhívott. Arra mondja az ige, hogy szányra kelsz, mint a sasok. Amikor az Úrra várok, amikor benne reménykedem, az erő megújul. Szányra kelek, mint a sasok. Ha kell, falakon ugrok át. Amikor a lélek visz. Amikor szabadon élek. Ezt a törvény nem tudja megcsinálni. A törvény kifáraszt. Ezért mondja ott az ige, hogy még az ifjúk is elfáradnak, ellankadnak. De akik az Úrra várnak, akiket a lélek mozgat, azok szányra kelnek, mint a sasok. Én azt gondolom, hogy ezt minden vezetőnek hallania kell, aki másokat tanít, és értenie kell. Mert sokszor a vezetők nem merik ezt élni, és nem merik ezt tanítani. Mi lesz, hogyha nem a törvényt adom az embereknek? Azt fogják csinálni, hogy a bűnt választják. A kegyelem üzenete olyan veszélyes. Mindent szabad nekem. Az egyetlen járható út. A törvény lehet, hogy látványos változásokat hoz, de csak a külsőben, a belsőt nem változtatja meg. Isten kegyelme az, ami megváltoztat belül, és örökké tartó változásokat hoz. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Járj a lélekben, és akkor nem fogod tenni a test cselekedeteit. Nem úgy hangzik ez az igevers, hogy járj a lélekben, és akkor nem kéne a test cselekedeteit tenni. Vagy járj a lélekben, és akkor jobban teszed, hogyha nem a test cselekedeteit teszed. Ugye? Ha azt mondja, hogy járj a lélekben, és akkor nem fogod. Nem. Amikor Isten lelke vezet, az olyan izgalmas. Ő vezet dolgokba, ő ad lehetőségeket. Összefutok emberekkel az utcán, eszembe jut a dolgokat. És nem azon gondolkodom, hogy mit kell csinálnom, hanem élvezem azokat a jó cselekedeteket, amit Isten elkészített, és az utamba hoz. Mások, akik a törvény útját járják keresztényként, én úgy hívom őket, hogy bűnűzők. Nem bűnözők, hanem bűnűzők. Bűnűzők. Állandóan a bűnön gondolkodnak. Meg kell szabadulnom ettől a bűntől. El kell bánnom vele. És egyre frusztráltabbak és frusztráltabbá válnak. Ez olyan, mintha én azt tanítanám nektek minden a pulpitustól, hogy nem szabad a rózsaszín elefántra gondolnotok. Arra aztán végképp most senki ne gondoljon. Hogy mersz a rózsaszín elefántra gondolni? És tudod mit? Egyfolytában azon fogsz gondolkodni. Ne merjetek bűnözni. A bűnről ne is gondolkodjatok. Egyfolytában azon fog járni az eszed. Isten úgy szoktat le a bűnről, hogy lefoglal a lélek dolgaival. Úgy vesz ki engem a fogságból, hogy szabaddá tesz a lélek dolgaival. Ja, ma nem is vétkeztem. Ma nem is gondoltam arra a bűnre, amiszer annyira vont engem. Hiszen eljöttem szolgálni Romániába. Hiszen a gyűliben úgy kezdtem a napot, hogy beigazítottam a székeket. És nem azon gondolkodtam, hogy ma megint itt van az az ember, akit nem szeretek. Hanem csak tettem a dolgom. Amit a lélek indított. Látjátok a különbséget? Isten elfordít attól, és odafordít máshoz. Én látom ezt Mózes életében. 5 percem van, be is fogom fejezni szerintem. Még van 4-5 oldal, nem mindegy. Mózes élete tök jó példa erre. Mózes 2-szer volt fönt a Sínai hegy tetején, amikor találkozott az Úrral. Átadta neki ugye ott a törvényt Isten. Mózes 40 napon keresztül volt fönt, és nem evett, és nem ivott. Bőjtöltél már? Nekem az egyik legnehezebb dolog az életben. Egy napot végig bőjtölni, másnak az 40 nap bőjtel ér fel. Nekem az kínszenvedés. Mózes fönn volt a hegyen, és 40 napig nem evett, és nem ivott. De nem úgy volt ott, hogy Uram, én most nem ehetek, hiszen le akarlak nyűgözni téged. Most 40 napig nem ettem, nem ittam, most már ide a törvényt. Fönt volt Isten jelenlétében, és elfeledkezett róla. Elfelejtett enni, inni. Gyönyörködött Istenben, ott volt az Úr jelenlétében. És a test dolga, az elfelejtődött. Ez egy gyönyörű dolog, de egy nagyon fontos lecke. Intellek titeket, testvéreim, a lélek szerint járjatok, és a test cselekedeteit nem fogjátok tenni. Ott fönt a hegyen, az Úr előtt, gyönyörködni benne, egyenlő azzal, hogy nem bűnözök. Így leszek annak nem része. Ezért mondtam már nektek oly sokszor, és mondom újra, hogy ne a testtel harcolj, hanem élvezd Istent. Kezd el élvezni Isten jelenlétét, hogy imádkozhatsz, hogy beszélgethetsz vele, hogy szabad dicsőítened őt, hogy olvashatod az igéjét. Élvezd, és a test cselekedeteit nem fogod teljesíteni. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Nem számít, hogy mennyi újévi fogadalmat tettél. Ha a testből próbálsz élni, akkor el fogsz bukni. A test az a lélek ellen tör. Tudjátok, miért van így? Azért, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Benned egy háború zajlik. A lélek és a test harcol egymással. De még ha szeretnél, se tudnál szabadulni a testtől, a test erejéből. Hát én ezt nem fogom tenni. És ilyen korlátokat állítasz magadnak. Nem fog sikerülni. De akik a lélek által élnek, azok nem teszik a test cselekedeteit. És így folytatja Pál. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Na jó, de mit jelent ez, Tamás? Itt mondja el Pál. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, miért pedig ezek? És itt egy lista. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ez megfelel a mai droghasználatnak, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, igen, a harag is itt van, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. A lista még nem is teljes, ez csak egy kivonat. Ezek a test cselekedetei, ezekről előre mondtam nektek, és figyeljetek erre, ezekről előre mondtam nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Akik ilyeneket cselekednek, azok nem öröklik Isten országát. Ez elég kijózanító, nem? Azt mondja Pál, hogy most mondom, de előtte mondtam már, újra mondom nektek. Akik ezeket cselekszik, azok nem öröklik Isten országát. Ott van ez az 1 Korintus 6.9-ben. Ugyanez. Efézus 5.5. Kolossé 3.6. Ha ezeket teszed, nem leszel része Isten országának. Nem élvezed a kapcsolatot vele. Tamás, ez olyan ijesztő. Mit mond ez? Ez nem azt jelenti, nem azokról szól, akik ezekkel a bűnökkel tusakodnak. Akik ezekkel a bűnökkel néha elesnek, és utána felkelnek. Ez azokról szól így, akik szokásszerűen, megtérés nélkül, arrogáns módon ezekben élnek. És amikor Isten szembesíti őket, akkor nem térnek meg belőle. Nem szomorodnak meg a bűnük felett, hanem újra és újra, szándékosan, szokásszerűen ebben vannak. Pál azt mondja, ha valaki ezt teszi, annak nincs része Isten országában. Egy hívő ember, amikor vétkezik, akkor Isten lelke megszomorodik, és ő is érzi ezt a szomorúságot. Uram, én vétkeztem. Én megtérek ebből. És újra felállhatsz, és kegyelembe részesülsz. Nem őróluk szól ez az ige. De így folytatja, 22. vers. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. A lélek gyümölcse, egyes szám, a lélek gyümölcse szeretet. És innen kezdődik a kettős pont. Nem azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei, a lélek gyümölcse szeretet. És ami utána következik, az leírja, hogy mi ez a szeretet. Öröm, békesség, szelídség, jóság. A lélek gyümölcse szeretet. A testnek a cselekedetei többes számban. Mindezek, amiket itt láttunk. Ezek mind jönnek, ha a testből él valaki. De ha valaki a lélek gyümölcsét termi, az a szeretet. És megnyilvánul mindez, amit itt olvasunk. Szelídség, jóság, türelem, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Sehol a Bibliában nincs törvény az ellen, hogy nem lehet örömöd. Csak ennyire örülj, mert utána már vétkezel. Vagy ennyi békesség legyen benned, különben nagyon elvéted a célt. Nem, mérték nélkül lehetsz örömteli, mérték nélkül lehet békességed, mérték nélkül szerethetsz valaki mást. Ilyenek ellen nincs törvény. Ha valaki a lélekben jár, nem lesz a törvény alatt. Nem azon gondolkodik, hogy vajon jó, hogyha most szeretem azt a másik embert? Vagy hogy jó, hogyha örömteli vagyok ma? Szabadon élheted az életed a lélekben. A lélek gyümölcse szeretet. Amikor házasság elé köszítőt tartunk, és odaérünk, hogy mi a férfi és a nő szerepe, akkor beszélünk erről, hogy a férfit arra hívja Isten, hogy szeresse a feleségét. De egy falba ütközik, amikor testből próbálja ezt megvalósítani. Viszont a lélek gyümölcse a szeretet. A lélek megtermi bennünk ezt, hogy örömteli legyek a feleségemmel, és nem ogorva. Hogy békesség legyen bennem otthon. Még akkor is, hogyha anyagi válságban vagyunk. Hogy szelíd legyek. Hogy jó legyek. Hogy önmegtartóztató, és ne a saját kívánságaimnak éljek. Ezek a lélekből jönnek. Engem Isten egy lelki járásra hívott, amikor férje lehetek a Sárinak. De a feleséget ugyanígy. Ezek ellen nincs törvény, nincs korlát. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt, ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Akik Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették kívánságaival együtt. Nem fordítva. Sokan fordítva próbálják, hogy na majd, ha megfeszítem a saját kívánságaimat, akkor Krisztusé leszek. Amikor Krisztusé lettél, azt mondja a római levél, hogy te meghaltál vele együtt a kereszten. Pál azt mondta a Galata 2-ben, hogy keresztre vagyok feszítve ővele, és most már nem én élek, hanem él bennem Krisztus. Tudod, hogy az egyetlen kivégzési mód, amit egy ember nem tud öngyilkosságként elkövetni, az a keresztre feszítés. Minden mást az ember meg tud tenni magával, de magát nem tudja keresztre feszíteni. Az első szeggel még elboldogulsz, de utána mit csinálsz a másodikkal? Pedig pont erre hív Krisztus. De ez nem az én cselekedetem, nem megfeszítem magam, hogy végre Istennek fogok élni, hanem aki Krisztusé, azok megfeszítették a saját testüket kívánságaival együtt. Meghalt a testük. És szabadon élhetnek Krisztusnak. Ezt ő csinálja. Ez nem nekem kell. Ez már készen van, az én óemberem meghalt. De hát akkor miért van ez az egész Galata levél? Azért, hogy végre mi hívők ezt elkezdjük élni. Elkezdjük alkalmazni. Hogy szabadok legyünk abban, amire Krisztus megváltott, és ne menjünk vissza a szolgaság igájába. És még egy igevers, itt a végén. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ez az, amit a törvénykedés hoz, hogy becsvágyó valaki, irigykedő, egymást ingerlő. De milyen jó, hogy ez az igevers itt a fejezet végén van. Mert én akkor leszek ez az ember, nem akkor, ha valaki ezt megparancsolja nekem, hanem akkor, amikor a lélekben járok. Akkor leszel a legjobb férj, hogyha lélekben jársz. Akkor leszel a legjobb feleség, hogyha lélekben jársz. Akkor leszel a legjobb apa, anya, főnök, beosztott, barát. Nem a szabályok alatt, nem a törvényekben, hanem a lélekben. Amikor szabad vagy. Nem tudom, mennyire hangzik ez idegenül számodra. Leírja ez a te keresztény életedet. De ha nem, akkor kérlek, engedd, hogy Isten ezt megtanítsa. Én azt vettem észre magamon, hogy én bírok sok teher alatt lenni. Szeretem, ha sok dolgom van, de azt nem szeretem, amikor kényszerből kell cselekednem. Amikor nincs választási lehetőségem. Úgy érzem, hogy megfolyt valami, nincs sehol mozdulás. Én szabad tudok csak lenni. Másra nem tudok élni. Krisztus szabaddá tett minket. És mivel a lélek által élünk, ezért éljünk a lélek által is. Járjunk ebben. Mennyi atyám, köszönöm, hogy itt a Galata levél a kezünkben. És azoknak az embereknek akkor ott Galata vidékén szüksége volt erre is, Uram, nekünk is. Valamiért a természetünk, a gondolkodásunk állandóan a törvény alatt akar lenni. Valami el akarja hitetni velünk, hogy a kereszt nem elég. De Uram, köszönöm, hogy ez nem igaz, hanem a kereszt, ami váltságunk helye. Az értünk folyt vér váltságot jelentett a bűneinkért. És igazzá lettünk Isten előtt. Ennél igazabbak már nem leszünk. Köszönöm, hogy minden bűnből megmostál, és a bűneinkre többé nem emlékezel. Hogy a mi gyarló testünk, az óemberünk, az megfeszítetett veled Krisztus. És ahogy Pál mondja, Uram, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Uram, imádkozom, hogy ezt ne csak teológiailag értsük, hanem egy gyakorlat legyen az életünkben. Hogy minden egyes tesó itt szabad ember lehessen ebben. És hogyha valamit cselekszünk, érted, az ne kényszerből legyen, hanem a bennünk munkálkodó hit és szeretet vigye azt véghez. Uram, imádkozom, hogy mi teremjük ezeket a gyümölcsöket. Azt mondja az ige, hogy a lélek gyümölcse szeretet. ebben foglaltatik össze a törvény is. Szeress fele barátodat, mint önmagad. Imádkozunk, Szentlélek, hogy teremd meg bennünk ezt a gyümölcsöt. Vidd ezt véghez bennünk. Én szeretném szeretni a feleségemet, a gyermekeimet, a testvéreimet. Ezzel a szeretettel, hogy legyen bennem öröm, békesség, türelem, jóság, szelídség, önmegtartóztatás. Ne a harag, az önzés, az irigység, ne a test cselekedetei, hanem a lélek gyümölcse. De valaki erre azt mondja, hogy én nem vagyok erre alkalmas. Jól látja. De Uram, imádkozom, hogy töltsd be minket most a te lelkeddel. Mert a lélek tesz képessé erre. A lélekben járva nem teszem a test cselekedeteit. Imádkozom, hogy hívj minket ebbe a kereszténységbe. Ebbe a szabadságba. Hogy élvezzük minden percét. Mert lehet közben nehézség, lehet közben küzdelem, mert ez is része az életünknek. De ez nem változtatja meg az örömöt, ami a te közelségedből fakad. Ahogy ott Mózes fönn volt a hegyen, és eszébe se jutott a test cselekedetét tenni. Vonj minket a te jelenlétedbe, Uram. És szeretnénk látni ezt a gyümölcsöt, Uram. Áld meg a közösségünket is, Uram. A beszélgetéseinket, Uram, hogy kegyelmesek legyünk, és sóval fűszerezett szavaink legyenek. És köszönöm Isten, hogy itt vagy közöttünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.